ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Amikor a rádió felkért, hogy vezessen, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszélj, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmond az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a rész Pál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a nagy szép irodalmi könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője, de hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a részpál foglalkozása az, hogy részpál.
Részben. Részpál hangos memoárja. A beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos.
Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz.
A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
Hát igen.
Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a meséled.
Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem.
Kötelet a nyakára.
Hogy érted meg ezt lelkileg, ezt a 3 hónapot? Mert ugye van a József Attila, van a kommunista kiáltmány, vannak a falukutatóírók, van egy magyar kultúra, meglehetős nacionalizmussal fűszerezve, és egyszer csak van egy zsidó gettó. Utána van egy román internálótábor, és utána van Bukarest. Tehát azért 14 évesen ezt végigélni, milyen nyomokat hagyod benned?
Jelenleg, mikor ezt egy zsidó nacionalistának egyszer ezt a kérdést föltette nekem, méghozzá a Heckedvér Londonban, és elmondtam neki azt, amit most neked el fog mondani, akkor nagyon megvetett érte. Én azt mondtam neki, hogy rettentő rendhagyóan és furcsán. Ugyanis én egy elkényeztetett beteg gyerek voltam, aki nem nagyon sétált egyedül az utcán. Sokkal betegebb voltam a lábammal akkor, mint most. Hát közben voltam igazán jó, most már kezdek majdnem megint olyan beteg lenni, mint akkor. Nem nagyon mászkáltam az utcán. Nagy ellenőrzés alatt voltam, orvosok, műtétek, mit tudom én, micsoda. Kísért mindenki, mindig valaki be az iskolába, vagy többnyire az iskolába. Nekem a gettó felszabadulás volt, kérlek. Azt csináltam, amit akartam, láttam, hogy milyen az élet. Nagyon nyegle, amit mondok, de ez a valóság. Felszabadultam a szülői kontroll alól, mert hát arra már nem volt energiájuk, hogy rám is vigyázzanak ott. Egyenrangú voltam mindenkivel, megvert egy csendőr. Ezt én úgy éltem meg, mint egy férfivá válást, mint egy beavatást az életbe. Szégyellem, mert hát közben emberek belepusztultak, ugye? És gyűlölni kellene ezt a csendőrt, hát egyébként gyűlölöm is. De ettől függetlenül nekem ez egy ilyen, de ez abszolút rendhagyó, tehát ez nem hajtom általánosítani, és ebből semmilyen törvényt nem kell, vagy szabályt levonni. Nekem ez egy táborszökés, határ, fölkoncolás, egy óriási indián kaland, és egy fölnövés. Na most ez tényleg, most már eltelt elég sok év, most már talán lehet mondani. De voltaképpen bizonyos értelemben szégyenni való, mert hát a nagyapámat nagyon szerettem, a Jakabnak hívták, Jakab bácsi. És hát azért azt megölték. Közben.
Visszaköltöztek Nagyváradra 45 őszén, 45 nyarán.
Igen.
Ahogy tudom, mitek maradt meg?
Könyvek. Alig valami. A könyvekből, hát mit tudom én, nem emlékszem számokra, apámnak lehetett mondjuk 3000 könyv, abból megmaradt 300 mondjuk. Butorokból semmi, vagy alig valami. A lakásban mindenféle népek, meg németek is laktak, meg oroszok is laktak, meg. De visszakaptuk, üres volt, vagy apám kirúgta, aki ott volt, azt már nem tudom, de visszaköltöztünk a régi Széchenyi téri lakásba. És akkor ott, akkor kinevezték apámat a bába képezde igazgatójává, rengeteg pénzt keresett, ilyen lappal dolgozott, orosz katona nőket is kezelt. Emlékszem, hogy nagyon tisztelte őket. Elmondta, hogy az orosz katona nőknek a bal kez, karja volt általában megsebesülve, és a bal melle. Mert mind így mentek a csatába. Nem hasonló, vagy nem tudom, így állva így mentek. Mert belül is voltak rugatva, és így mentek előre a fegyverrel. Úgyhogy itt érte őket a golyó. És a bal mellüket kellett olykor leoperálni, úgyhogy azt is golyó érte. Rettentően tisztelte őket. Sajnálta persze. Néha őket is kezelte. Na és akkor lassan megint kialakult az élet.
És apádat megérintette ez a az újrakezdésnek, a felszabadulásnak az eufóriája.
Nem.
Az, ami várodott, épp úgy jellemezte, gondolom, mint Budapestet. Akkor.
Engem megérintett, őt nem. Ádám megérkezett Borból, Bukarestbe egyébként még, teljesen kiábrándult állapotban, egy ilyen mindig a Vörösmartit mondta, az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. És akkor én, mint 15 éves ifjú lelkes ember, mondtam neki, hogy hát igen, hát a nyilasok meg a hitleristák, azok sárkány fog vetemény. Nem mindenki az, mondtam. Ő volt 18-19 éves.
És ő beszélt az élményeiről?
Elég keveset. Őt a partizánok szabadították föl, és aztán látta a partizánok rémtetteit, és onnan egy darabig együtt ment néhány napig a partizánokkal, és aztán azoktól megszökött, és átjött a Dunán. És ő abszolút pessimistán, már emberiség szempontból pessimistán, és kiábránulva jön. Apám azt mondta, hogy hát most lehet itt építeni, meg ezt csinálni, meg azt csinálni, de hát ugye a kommunizmus egy maraság, és ő is galileista volt a 18-ban persze, és hát azóta rájött, hogy ezek nem stimmelő dolgok. De hát meg kell gyógyítani az ember, háború után vagyunk, a nők szülni fognak, fölépítik az országot, lesz, amilyen lesz. Olyan jobboldali szociáldemokrata volt apám körülbelül. Azt hiszem nem volt pártag, de annak lehetne őt mondani.
És
el kéne helyezni valahol. De nem volt politikus csalka, csak úgy valahol. Én akkor kommunista voltam, vagy valami olyasmi. Beléptem a KISZ-be, a Kommunista Ifjúsági Szövetségbe. És hát nagyjából ez volt az elképzelésem, hogy szóval engem elkapott ez az eufória. Ádám ezt úgy nagyon rossz kedvűen nézte, ő akitől a kommunista kiáltványt kaptam egy évvel vagy két évvel ezelőtt, mondta, hogy hülye vagy. És apám meg azt mondta, hogy ez egy gyerekbetegség, mindig őtét idézte, hogy aki fiatal korában nem forradalmár, és öreg korában nem konzervatív, az csirkefogó. És hát ezzel valahogy ezt úgy tudomásul vette.
Ő tudomásul vette, elnézte, de különösebben nem kommentálta ezt?
De folyton röhögött rajtam, és cikizett. És vitáink voltak. És én nagyon rossz néven vettem ezt, és akkor egy nagyon rossz viszony volt. Anyám úgy közénk vetette magát a vitákban. Apám rendkívül autoritárius ember volt, és hát az kellett az igaz legyen, amit ő mond. Úgyhogy elég feszes volt akkor a hangulat.
És érvelt, vagy kijelentett?
Kijelentett.
És te érveltél?
Igen, én érveltem, csak azt hiszem rossz érvekkel. Talán.
De erről a két évről, erről mindig úgy beszéltél, hogy nagyon izgalmas volt az életed.
Hát életem legboldogabb két éve volt közben, azt kell mondjam. Na most akkor megint kikerültem, vagy továbbra is kikerültem a családi ellenőrzésből, mert hát van nagy mozgás volt, hogy nem lehetett velem foglalkozni. Bekerültem az iskolába, egészségileg nagyon jól voltam, mászkáltam. Bekerültem munkás mozgalomba, kérlek tisztelettel, megismerkedtem egy csomó elragadó szocialista munkásfiúval, Várodon, és lányjal, akik szavalókúrusokat csináltak, régi illegális, meg nem, meg a család volt illegális. Ezek nagyon kedves emberek voltak. És borzasztó jól éreztem magam köztük, és ez, hogy zsidó kérdés, hát ez fel sem merült, persze. Ezek tudtak rengeteg verset, ez a réteg, azt hiszem, ez megszűnt, eznek ahhoz Magyarországon. Ez egy nagyon értékes réteg volt. Várodon volt egy munkás otthon, ahol jártak, ezek szocdem, vagy baloldali szocdem, vagy kommunista, az nem volt a nagyon, nem vált el olyan rettentően egymástól. Nagyon sokat olvastak, ezek ismerték Gorkit, ismerték Zolát, ismerték Öpnszinklert, József Attilát, hát persze. És nagyon rendes, meleg szívű emberek voltak akkor. Aztán később mi lett belőlük, azt meg velük, azt nem tudom. Egyrészt nyilván visszasüllyedt a munkás létbe, másrészt ávús lett, szekus lett, mit tudom én, mi lett, nem tudom. Eljöttem onnan, tehát nem tudom.
És a roma hatalom átvétel éreztette már a hatását?
Nem. Amíg 47-ben jöttünk el, akkor még egy darab román nem volt Várodon, úgy lényeges módon. Magyarok voltak, a város vezetői olyanok voltak, mintha Bukarest nem is létezne. Teljesen önkormányzat volt Erdélyben. A Manjugárdák bejöttek oda, és ott kezdtek a falvak magyarokat gyilkolni, azt az oroszok kiparancsolták onnan. Úgyhogy nem volt ez. És jó világ volt, vagy legalábbis én úgy éltem át, lehet, hogy más nem úgy élte át.
És a te gimnáziumi két éved eltekintve a Mattori pártól és a kizárástól milyen volt?
Elnök voltam, Bajor Bandi járt egyen fejjel, vagy kettővel fejjel, akit imádtam, aki egy nagyszerű fiú volt, nagyon jobban voltunk, ő volt az elnök, én voltam a titkár, irodalmi esteket rendeztünk, karinti este, mi voltunk a császárok, Várodon, a zsenik. Fiatalok, fantasztikus, és nagyon korán, hát 16 éves voltam még, Bandi 18, aki hát egy egészen kivételes ember volt akkor, és végig egy nagy tehetség volt. Előadásokat rendeztünk, írtunk, zseninek képzeltük magunkat, és hát biztosak voltunk benne, hogy megforgatjuk a világot, és most már minden baromi klassz lesz. Tüntetések voltak, felvonulások, május 1-jék, hát ugyanúgy, mint itt. Az én nemzedékem, vagy az én nemzedékem egy része. Ugye? És ezt szokták kérdezni most tőlem, ugye, hogy ez nagy időt nagy tanuljától, én hülyétől, hogy hát ez hogy van, nem szégyellem-e. És azt szoktam mondani, hogy etikailag abszolút nem szégyellem, mert hát ezt a legteljesebb jó szándékkal és becsülettel csináltuk, intellektuálisan szégyellem. Szóval azt, hogy azért annyi eszem nekem, aki nagyon okos fiú voltam, lehetett volna, hogy elméletileg belássam, hogy ezek nem tartható tételek.
De 16 évesen?
Igen. Vagyok olyan gőgös vagy nagyképű, hogy 16 évesen is rájöhet. Pláne, hogy Ádám magyarázta. És apám is. De hát ezért lázadás is volt apám ellen, szóval egész biztos, hogy ha apám kommunista lett volna, akkor én nem lettem volna. Vagy valószínű.
Ahogy tudom, te előbb jöttél át.
Igen.
Pestről, mint a szüleid.
Igen, én 47-ben jöttem át. Az is egy agyrém volt, a magyar történelem agyréme, hogy minthogy apám Magyarországon született vértesen, repatriálhatott Romániából Magyarországra. És ilyen módon minden probléma nélkül hivatalosan átjött. És a feleségét, aki ugye Nagyváradon, tehát Romániában született, áthozhatta, vagyis az anyámat. De engem már nem. Valami érthetetlen okból, ha kiskorú voltam. Tehát nekem szöknöm kellett. Úgyhogy én 47-ben szöktem el, illetve nem először, mert már 44-ben is szöktem. 44-ben Magyarországon Romániába szöktem, 47-ben Romániából Magyarországra. És akkor fölöttem Pestre, nagyon könnyű volt szökni. Le kellett fizetni a románokat, magyaroknak meg valami hülyeséget.
Papírok minden nélkül lehetett?
Minden nélkül. Egy barátommal együtt jöttem, Szilágyi Oszkárral, akit azóta elgázolt az autó. És nyomdász volt. És akkor fölöttünk Pestre, és egy darabig itt laktam valóban albérletekben, aztán apám megvette ezt a lakást, ahol most vagyunk, és akkor én is ide költöztem. De itt én egy évig se laktam akkor. Akkor mentem az ötvös kollégiumba. A kollégium az nekem ezt a 19. századi magyarságot jelentette, szóval ezt a liberális Magyarországot, ezt a centralista liberális ötvöst, Szalait, Aranyt, ezt a világot. És az valahogy már külseje is ilyen volt, a nagy folyosók, a nagy kőfolyosók, mint a Váradi Szent László gimnázium is, ezek a század végén épült, nagy, ezer évre épült komoly épületek. És ott nagyon sok, hát ott, ha most ugye kezdtük barátságok, Bajor Bandi, ott két barátságom kezdődött, ami máig is tartana, ha Szűcs Jenő élne. Az egyik volt Szűcs, ami alapvető fontosságú dolog az életemben. A másik még egy vegyész, furcsa módon, Kucsman Árpád, aki a szerves kémiának a professzora, és akivel Minden héten találkozom 40 éve. Minden szombat este itt van. Holnap nem lesz, mert ti jöttök, és ezért lemondtam rossz lelkismerettel, de 40 éve, ha Pesten vagyok, és ha ő is Pesten van, minden szombaton itt van. Itt volt Klári életében is, és itt van azóta is. Tehát ott két ilyen sírig tartó barátság kötődött. Két nagyon különböző emberrel. És egy csomó más, hát Domokos Matyi, akivel ugyancsak ott ismerkedtem meg, Lator, vagy csak a ismert neveket mondjam.
Na csak a moderátori szerep miatt meg kell kérdeznem, hogy hogyan kerültél épp az ötvös kollégiumba.
Milyen hát az nem túl érdekes, kérlek, az úgy történt, nem is nagyon vagyok rá büszke, hogy 48-ban megoperáltak, és feküdtem itt a lábammal akkor is, és gipszbe feküdtem, és egy szép nap megjelent egy Csatári Dániel nevű úr, akit én nem ismertem, egyébként az is nagyváradi, ő volt a kollégium pártitkára, történész, hallgató, és csöngetett, bejött, mondom, én ágyba feküdtem, és mondta, hogy hallottam rólad, kérlek, ő 2-3 éve lehetett nálam idősebb, hogy te egy tehetséges, értelmes fiú vagy, és hogy bölcsészet érdekel, és nekünk szükségünk van okos és szocialista, kommunista módra gondolkozó emberekre, gyere a kollégiumba. Hát ez engem nagyon elbűvölt, és akkor jelentkeztem, ott egy elég kemény felvételi, amin megfeleltem, és akkor föllettek. Egyébként ő zárt ki aztán egy év múlva Csatári. Sőt, az ő szava döntött, hogy kizártak. Tehát így történt.
De most még a kirúgás előtt nagy tanárokról.
Gáldi tanított Romára. Gáldi László. Ott egy hallgatója voltam én a kollégiumban. Ott egyetlen román szakos, azon az évfolyamon. Még egy volt a Sárosi Bálint, az fejebbi, az zenész lett aztán. És első órán azt mondja Gáldi, ilyen furcsa, magas hangú eper volt, hogy hát a Réz úr akkor következő órára, jövő hétre olvassa el Eminescu összes művét, és írja ki belőle a magyar vonatkozású dolgokat, és próbálja értelmezni ezt, hogy Eminescu és a magyarok. Hát mondom, tanár úr, ez nagyon sok lesz nekem, mert ez 20 kötet Eminescu, és hát nekem magyarból is kell készülnöm, meg franciából is kell készülnöm, meg marxizmusból kell készülnöm, meg mit tudom én miből. Nem tudom egy hét alatt azt a 20 kötet Eminescut. Én elég jótok románul, mert ez túl sok. Nem érdekel. Mondom, tessék megérni, hogy csak a verseiből készüljek. Nem, a teljes Eminescuból készül. Köszönöm. Lát és ment ki. És akkor hát nem volt mit csinálni, az ember még 3 éjszakát fönnmaradt, és elolvasta az összes Eminescut, és kiírta a magyar vonatkozású dolgokat, és próbált valamit mondani arról. Tehát ott ez tényleg egy és ez már a rossz ötvös kollégium volt.
És milyenek voltak a napok? Hát hiszen éjszakák és napok így össze kellett folyanak, neked 3 szakod volt ráadásul.
Igen. Hát rengeteget olvastunk. Ott egy olyan könyvtár volt, ahol nem volt könyvtáros, tehát bementél és leúsztad a könyvet. Fölvihetted a szobába is, akkor be kellett egy cédulát tenned, hogy nálad van. Akkor fölvihetted. És ezt tisztességesen csináltuk, és amikor elolvastad, visszahoztad. Én 4 voltunk 2 szobába, az úgy nézett ki, hogy az egyik szobában voltak az ágyak, 4 sarokban, és a másik szobában volt a 4 íróasztal. Én Németh Gézával, akit most Németh G. Béla néven egyetemi tanár, a Horányi Mátyással, aki portugálos vagy spanyolos lett, egy Németh Miklós nevű fiúval, akivel nem tudom mi lett, az könyvtáros lett, és egy negyedikkel, aki öngyilkos lett, vidéki tanár volt. Ezekkel voltam együtt. És hát ottan az ember ült 10 órát, 12 órát reggelig a könyvtárban, és hát ezt nem lehetett Gáldinak nem elolvasni Eminescut, szóval ezt nem ismerte ezt a fogalmat, hogy nem.
Gáldi honnan tudott oroszul?
Gáldi tudott oroszul, Gáldi nyelvzseni volt. És egy politikailag, hát hogy úgy mondjam, ingatag férfiú, aki a 40-es években írt egy tanulmány Mussolini stílusáról. És amikor az oroszok elérkeztek a Kárpátokig, akkor azt mondta, hogy ő megtanul oroszul. És mire ideértek, addigra kiadta a Gáldi Hadrovics féle szótárt. Ami hát azóta is az orosz szótár.
De a Hadrovics
csak jobb.
Hadrovics tudott eleve, mert az jugoszlávi szerb, vagy valami horvát, vagy nem tudom micsoda, úgyhogy az eleve tudott. Gáldi két hónap alatt úgy megtanult oroszul, ahogy te magyarul beszélsz, szóval ő nyelvzseni volt. Na de hát ő úgy tanult meg, hogy akkor 24 órát tanult oroszul. Ezeknek az embereknek teljesen más fegyelme volt, mint nekünk, vagy mint az utánunk jövőknek. Tehát itt nem volt mese. Meg kell oroszul tanulni, mert jönnek az oroszok, és akkor leült, és addig nem állt föl, amíg nem tudott oroszul, úgy, mint Tolsztoj. Hát most kis túlzással. Hát ez volt Gándival. Tőle nem annyira morált tanult az ember, mint ezt a őrült tanulást, szóval ezt a tébolyult filosságot. Hát persze isteni nyelvérzéke volt sokkal jobb, mint nekem, mert összehasonlíthatatlan, és azt nem lehetett megtanulni tőle. Őt nem szerettem egyébként, csak imponált. Gyergyait nagyon szerettem.
Gyergyai.
Hát az nagy ügy volt. Kérlek, a kollégiumban az volt, hogy ugye én először román, magyar, francia szakos voltam, tehát három szakos. Aztán jött egy egyetemi reform, akkor le kellett adni egy évet, és akkor románt leadtam. De főleg francia foglalkoztatott akkor. A magyar nem volt olyan jó, mint a francia, mármint tanári szempontból. Keresztúri már nem tanított, egy-két fiatalabb tanár volt, szóval nem volt olyan jó. Gyerdőinál azt hiszem ketten voltunk, és minden héten tartott egy órát, két órás órát két embernek, és feladott egy nagy anyagot a következő hétre, és egy dolgozatot kellett írni. Én akkor nagyon marxista voltam, és a dolgozatok általában ilyen társadalmi vonatkozásokkal foglalkoztak, és akkor kijavított a nyelvi hibákat, mert hát azért az bőven volt, és akkor mindig odaírta a véleményét, és ötször írta ezt, hogy nagyon érdekes az, ahogy André Zúr franciál ezt is foglalkozik ezekkel a társadalmi problémáival, hogy a rabszolga sors merimérnél miért olyan a négerek részéje, miért olyan érdekes, de úgy látom, hogy mintha ön el folytaná a kétségtelenül föl-föl bukkanó hajlandóságát a pszichológiai ábrázolás módszerei iránt. Ezeket épp hogy pedzi, de utána nem akarja, nem meri kifejteni. Azt tanácsolnám, mint öreg barátja, hogy talán foglalkozzék ezzel az érzékenységével is. És ez mondjuk négyszer vagy ötször megismétlődött különböző formákban. És akkor aztán egyszer mondtam, hogy hát köszönöm, és akkor jöjjön-e sétálni, akkor mi ne sütön sétálgattunk, akkor mondta, hogy nagyon érdekes ez a marxizmus, nagyon jó dolog, rengeteg mindenre rávilágít. Ő nagyon sokat tanult tőle egy öregen, hogy megismerkedett vele, de ő azt hiszi, hogy azért Szentbővöt és Lemertöt és olvassam, és foglalkozzam ilyesmivel is.
Ők, ezek a nagy tanárok akkor már féltek?
Igen. Tőlem is félt, Gyergyai szerintem. De azért csomagolt ezt így be. Féltek.
És tőled hülye kérdés, joggal?
Nem. Annyiban semmiképp se joggal, hogy életemben nem jelentettem föl senkit, tehát ilyen értelmevével nem. Abban, én úgy képzeltem ezt akkor, hát esen hülyén, hogy hát ebben az én világnézetemben, vagy a mi világnézetünkben egy csomó olyan dolog van, ami jobb, mint a régi társadalmak világnézete, és hát ezeket magyarázni kell, vitatkozni kell, és meg kell győzni az embereket ennek az igazságáról, de nem erőszakosan, hát az föl sem erőd bennem. Holott hát láthattam volna, hogy a történelemben ez hogy történik. Tehát, hogy én vagy Gyergyait meg fogom arról győzni, hogy magát Gyergyait is, hogy hát hogy kell az irodalomhoz közeledni. Tehát ennyiben nem joggal félt tőlem. Annyiban joggal félt, hogy illetve nem, semennyiben nem félt joggal tőlem. De hát ez egy természetes reakció vagy magatartás volt. Aztán nagyon jóba lettünk haláláig. Minden könyvje, meg én elküldtem a írásaimat, meg minden. Írt az első könyvem egy kis Proust könyv, alól írt egy elég ironikus kis kritikát egyébként. És szóval semmi baj nem volt később. De hát Gyergyai egy óriási figura volt. Szóval irodalmat megszerettetni, és simogatni egy művet, és úgy felmutatni, mert hihetetlen volt az öreg. Imádtuk közben.
Te a Proustot, az eltűnt időt az ő fordításában, vagy franciául olvastad?
Hát azt a részt, amit lefordított, az egy harmada az egész műnek, azt az ő fordításában. De aztán megkaptam a egészet, ami 20-10 nem tudom hány kötet, és aztán van egy három kötetes plejátféle bibliopapírosú kiadás, ami meg is van, és hát aztán abba fordítottam.
Mikor olvastad?
A magyart nagyon korán, kérlek szépen. Egyébként hát azt elmondom neked, de ez nagyon-nagyon sznob történet, hogy én szerelmes voltam Gobbi Hildába, ami egy elég, mondjuk, meddő érzelem volt, 13-14 éves koromban. Méghozzá azért, mert szüleim felosztak Pestre, és megnéztem a Sasfiókba. Na és akkor imádtam Gobbi Hildát. És 44-be talán, vagy 3-ba lejött Várodra Karnyú néval, az volt a másik nagy szerepe. És volt a valamelyik újságban egy ilyen észre, hogy kérdések a színésznőhöz, hogy melyik a legkedvesebb színe, ki a legkedvesebb költője, meg mit tudom én. És ki a legkedvesebb regénye, vagy írója, és ő azt mondta, hogy Proust. Ami valószínűleg nem volt igaz, ő is sznaboskodott, akkor divatban volt Proust. És akkor én elővettem Proustot apám könyvtárából, és elolvastam. Azért, hogyha lejön Gobbi, és autogramot fogok tőle kérni a kis művészbejárónál, akkor a Proustot fogom oda tenni, hogy a papír alá, hogy lássa, hogy én 14 éves fiú létemre már olvastam Proustot, de nem akartam csalni, tehát tényleg el is olvastam. Egy szót nem értettem belőle. De élveztem, főleg azt az elalvás részt az elején, tehát a gyerek a későn korán alszik el, hogy van az anyja, megcsókolja, azt úgy át megértettem, a későbbieket már nem. És el is vittem, és Gobbi kijött, és aláírta, de nem látta, hogy mit tettem a papír alá. Úgyhogy semmire sem vettem ezzel a dolgot. Azt elmondtam neki, mikor már jóba lettünk, 15 éve, vagy 20 éves, mondtam neki, és hát megcsókolt, és nagyon boldog volt ezzel a történet. És mondom, milyen hülye voltam, frusztrált, fiatal színésznő, megjátszottam, ezért mondta ő. Úgyhogy ez volt Proust. Hát ez volt egy évig, körülbelül ez egy ilyen rövid ügy volt, egy csomó barátság született, ma is van ilyen, hogy csökk a telefon, és jelentkezik Izsák Gólya, ugye, mert ott ilyen nevek voltak, hogy az első évesek voltak a Kurva Gólyák, a második éves a Szargója, a harmadik a tanár úr, a negyedik a fő tanár úr. Ez volt a, és a jelentkezők voltak a Gólya Tojások. Ez egy maffia is volt azért bizonyos értelemben véve az ötvös. Összetartottak az emberek, és hát mint ahogy ezek általában a világon Oxfordban végzett valaki, hogy most nagy hasonlatot mondjak, hogy ezek onnan már szüperjőrben, ez egy maffia. Úgyhogy ez van most is.
Egyébként a szolidaritás úgy is működött, hogy a volt tanárok és a volt tanítványok között? Például Füleppel.
Füleppel az volt, ő tanított bent, és művészettörténetet, ugye? Én jártam az óráira, kevesen jártunk. Egy művészettörténész hallgató volt, Német Lajos, Schlusspass, ha jól emlékszem. És hát volt 5-6 ember, Domokos Matyi ugyancsak, Fodor Bandi, aki hát nagy tisztelője volt, én, aki kevésbé voltam nagy tisztelője, jártunk az óráira. És aztán engem kirúgott, mert azt mondta egy órán, én akkor Rodernél rajongtam éppen. És azt magyarázta, hogy ő 1912-ben kint volt Párizsba, és egyszer valahol járt a városba, és valakitől kérdezte, hogy hol áll Rodennek a gondolkodó című szobra, hogy halott arról meg akar-e nézni. És akkor azt mondta, hogy a Pantheon előtt, akkor ott állt, most nem ott áll. És erre ő azt mondta, hogy az lehetetlen, hát én ott lakom a Pantheon mellett, és minden nap háromszor elmegyek a Pantheon előtt, és ott nincs ilyen szobor. Hát ott van. És akkor hazament, és megnézte, és tényleg ott volt a szobor. Hát lehet jó az a szobor, ami előtt én naponta háromszor elmegyek, és nem veszem észre, mondta Füle. És hát én írtó pimaszkölyök voltam, és hát persze megszólaltam, hogy hát biztos a szoborban volt a hiba, professzor úr. Na, erre felugrott és kirúgott, és azt mondta, hogy pimasz, és ez, és hát kirúgott az óráról. És Aztán egy idő múlva mondta ott a többieknek, hogy hát hívják vissza a Részpált, azért végül is jöjjön vissza. És akkor én megsértődtem, és nem mentem.
Ez a kollégium 40, ez 48 ősze.
Ez 48 nyara.
48 nyara, amikor bekerülsz a kollégiumba, de ez már az ötös kollégiumnak a vége.
Ez a vége, akkor már nem Keresztúri volt az igazgató, hanem Luther, de azért még akkor kollégiumi jellege volt, akkor még az órákat bent tartották. Az még azért úgy félig a régi kollégium volt. 49 végétől számítjuk, hogy ilyen nagyképpen mondjam a kollégium végét, akkor rúgtak ki egy hét alatt 25 embert. Hankist, Domokos Mátyást, Latort, Fodor Andrást, engem, Ritók Zsigát, én nem is tudom már sorra venni. A Szász Imre könyvében megvannak ezek hátul. Velem kezdődött egyébként furcsa módon, ha én voltam a legjobb fiú ott.
Az a bizonyos fürdetés történet.
Az micsoda?
Hát az, hogy te megfürdetted a Szücsenőt a szüleid nagypolgári lakásában, és ez is egy vádpont volt ellened a kérdésről. Ez igaz volt egyébként?
Ez igaz volt. Ez kérlek szépen úgy történt, hogy szüleim nyaraltak, és a kollégium, ez 49 nyara volt, és a kollégiumban nyáron nem volt semmi, mert akkor ugye mindenki hazament, nem volt konyha, nem volt fürdés, semmi. Kulcsot anyám lent hagyta, ez a lakás volt, lent hagyta a házmesternél, és akkor én két kollégistát, Szücsöt és egy Illés Laci nevű német szakos fiút, aki egy szijjártóházi fiú volt, elosztam ide, és vettünk 20 deka parizert, felosztuk, és azt megettük, és utána megfürödtünk. És visszamentünk a kollégiumba, és Illés Laci ezt elmesélte valakinek, tudom, hogy kinek egyébként, ma is létezik, és az másnap feljelentett bennünket, hogy mi egy orgiát rendeztünk a nagypolgári családban, ahol én a munkás és paraszt fiúkat nőkkel, nem tudom én micsoda, meg megfürdettem, meg nem tudom, mit csináltam velük. És behívtak az egyetem pártbizottságára, ahol elég rémes nő volt, és az megmutatta, hogy itt van a feljelentés. És hát én elkezdtem röhögni, és mondtam, hogy hát a Szücs nem munkásszármazású, mert bíró volt az apja háború előtt, úgyhogy már nem lehetett megrontani, mert eleve burzsúj. Illés Laci az tényleg paraszt fiú, de hát őt se kellett megrontani a nagyon, és mondom, parizert ettünk, nő nem volt, hanem ez egész egy baromság. És a nő elengedett, ez a pártitkárnő nem csinált ügyet belőle. Úgyhogy ebből nem lett baj. De aztán egy néhány hónappal később, amikor a kizárásomra került a sor, akkor ez az egy vádpont volt ellenem, és nem is tudtam megvédeni magam. Úgyhogy ez egy komoly vádpont volt, hogy meg, mint Szokratész, ugye a fiatalságot, én megrontottam a munkás és paraszt fiatalokat azon, hogy megfürdettem őket.
Na de voltak még egyéb vádpontok is nyilvánvalóan.
Igen, az egyik vádpont az volt, elég hülye vádpontok voltak. Az egyik vádpont az volt, hogy a Moszkva eleste című filmről azt mondtam, hogy szar. Ez egy elég súlyos vádpont volt. Az egy ilyen háborús szovjet film volt. De hogy Moszkva eleste, Berlin eleste, hülyeségem lesz. Ez volt a másik, négy vádpont volt, na most már tudom-e még. A harmadik az volt, hogy nagypolgári származású vagyok, ami hát nem igaz, mert egy orvos azért nem nagypolgár. A negyedik az volt, hogy a Lukács Rudas vitáról, amire már azt hiszem senki nem emlékszik, Lukács Györgyöt Rudas László megtámadta, azt mondtam, hogy hát ez egy égtelen hülyeség, de akkor már inkább a Lukács. És a Rudas volt a párt álláspontját képviselő ember, és még Lukácsot is ilyen nyeglén vállaltam, hogy akkor már inkább a Lukács.
Ez a kizárásod már Rajpel után
ez,
volt?
Ez az a periódus.
Az igen. A periódus volt. Ezt hogy értétek meg?
Kérlek, ma mindenki azt mondja, hogy ő tudta, hogy rajt nem bűnös, és hogy volt. Én nagyon furcsán értem meg, illetve egy dolgot mondok el, mert a másik nem van érdekes. Az egyetemen volt egy gyűlés, amire behívt. Mi nem nagyon jártunk az egyetemre, kollégisták bent voltak az órák. És a hatos teremben, amelyik a legnagyobb terem volt, akkor még az egyetem ott volt, ahol most a TTK van, tehát a Muzam körúton. És ott volt egy gyűlés, amire berendeltek bennünket, és én akkor udvaroltam ott egy gyönyörű lánynak, és az népi kollégista volt, egyébként egy nagyon helyes nő, ma is, és az egyik sarokban állt egy szavalókórus. Valaki beszélt Rajk ellen, és szavalókórus volt, és az egyik sarokban állt egy társaság, amik azt kiabálta, hogy kötelet a nyakára. És a másik sarokban állt egy társaság, amik azt kiabálta, hogy húzd meg. Ez egy ilyen szavaló, két szavalókórus volt. Én ezt nem tudtam, ebbe becsöppentem. És ez az én szerelmem, ez egy plátói szerelem volt, ez a szerelmem ott állt az egyikbe, mondjuk a húzd megbe. És mikor ez ment, akkor eloldította magát, húzd meg. És akkor én rosszul lettem. Rám jött egy ilyen hányási, vagy micsoda, szóval meg a gyomrom. És kirohantam a teremből, és berohantam a WC-be, és ottan megkönnyebbültem. Mert valami olyan iszonyat volt ez a kép, hogy az én egy gyönyörű lány azt ordítja, hogy a kötelet húzd meg, hogy akasszanak. Hogy ettől, de nem tudtam, hogy ettől lettem rosszul. Ez a dolog van az érdekes. Tehát a zsigereim jobban működtek, mint az agyam. Én nem gondolkoztam azon, hogy rajt bűnös vagy nem bűnös. Ezt elfogadtam nagyjából, hogy bűnös vagy mit tudom én. Tehát nem mertem ezen gondolkozni. Viszont rosszul lettem attól, hogy egy szép fiatal lány azt kiabálja, hogy akasszanak fel valakit. Körülbelül ez volt az én reakcióm erre az ügyre. De ez nem tipikus. Tehát megint nem vagyok benne biztos, hogy tipikus. Mert vagy az volt, hogy valaki tudta, hogy nem bűnös rajta, de nem merte kimondani, vagy azt hitte, hogy bűnös. Én nem foglalkoztam ezzel érdemben. Hogy valószínűleg ez is aljasság volt a részemről, tehát nem akartam ezzel foglalkozni, mert féltem attól, hogy én ezt végig gondoljam. Azt hiszem, ez lehetett. De hát ez elég rég volt, kérlek, ez 40 éve volt. Nagyjából így emlékszem rá. Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz. Ezt te még nem tapasztalod magadon?
De, néha már tapasztalom. Na, de ilyen értelemben a történetmondás, vagy ha úgy tetszik, nagy szóval a történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
Hát igen.
Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a meséled.
Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem. Na most visszatérve erre. Szűcs, aki hát egy nálam sokkal exaktabb ember volt, történész volt, hát eleve a szakma és azóta mellett, hát 50-szer jobb tudós volt, mint én, ha én egyáltalán tudós vagyok. Egész életét erre föltötte, és hát már fiatalon, 25 éves korában, vagy 1-es korában megjelent egy nagyszerű könyve, és így tovább. Ezek nem álszerénykedések most, ezt én tényleg halálos komolyan gondolom, amit most mondok. Önnek is se jelentett ez problémát. Mi úgy gondoltuk, hogy ez egy addig az 5 évig, amíg gondoltuk, hát azért nem a nagyon hosszú idő az, hogy ez egy olyan metódus, egy olyan megközelítése a világnak, amely jó, amelyet a tudományban, az életben, a politikában, egyaránt az erkölcseinkben egyaránt alkalmazni lehet. Ez volt az első stáció. Tehát egy ilyen elképzelés, egy ilyen, ugye Szűcs egy népi kollégium igazgatója volt Debrecenben, úgy került föl, noha erősen polgári származású, én is, legkülönbözőbb emberek. Aztán volt egy olyan szakasza, az ő és az én gondolkozásomnak, amikor azt állapítottuk meg, van egy gyönyörű levele erről, amit egyszer kéne publikálni majd, hogy hát mi már arra nem vagyunk alkalmasok, hogy a kánoánba elérjünk, hogy pozitív dolgokat csináljunk, csak arra, hogy negatív, felrobbantsuk a polgári világot, leküzdjük. Kamikaze élet a mi életünk, volt egy ilyen képünk. Ezt szét tudjuk verni, erre jók vagyunk, forradalmárok vagyunk, de ahogy nem véletlenül Mózes is megállt Kánoánnak a határán, tehát ő a népét odáig elvezette, de ő maga nem ment be. Ez a metafora ránk is áll. Ezt ma nagyon utálom egyébként, ezt a gondolatmenetet, és ő is nagyon, mármint Szűcs nagyon utált, amikor erről beszéltünk, mert amikor azt nagyon nem szeretem, amikor az ember azt mondja, hogy valami jobb, mint én vagyok, hogy az oké, de én arra nem vagyok már alkalmas, szóval ez egy nagyon rossz gondolatmenet. De volt egy ilyen szakasz, és nagyon rövid. És aztán jött a harmadik szakasz, hogy hát nem Kánaán az az ország, nem igaz. Az egész dolog nem stimmel. hülyék voltunk. Ez volt körülbelül durván a menete, amíg hát eltartott, mondom, 4-5 évig. Nagyon vonzó emberek voltak, akik akkoriban ezt a ideológiát árulták. Hát azért gondold el, hogy Nagy Lajos kommunista volt, Déri kommunista volt, Szelk kommunista volt, nem akárkik voltak ebben az időben a magyar értelmiségben. Sőt, még azt mondom, hogy Éva is sem volt akárki.
Hát mert Lukács sem volt akárki.
Lukács sem volt akárki. Szóval lehetne sorolni azokat az embereket, akik én Lukácsot nem szerettem, Isten igazából, soha jártam a szemináriumára. Nekem nagyon elvont volt, nagyon életideget. Tehát egy csomó, Nagy Lajost imádtam, ma is imádom. Ugye? Hát vagy József Attila, hogy más nem mondjak, vagy Derkovics. Hát azért ezek nem voltak olyan szellemek, akiket úgy félre lehetett tolni, vagy akiket ma félre lehetne tolni. Tehát ez azért nagyon erősen hatott az emberre, és hát az, hogy mi van falun, hát ki tudta azt. Ugye? És akkor még nem is volt olyan némes falun 49-ben talán. Úgyhogy ez így nézett ki. Összetudtuk, vagy azt hittük, hogy összetudjuk ezt egyeztetni. Az volt az érzésünk.
És akkor te mit gondoltál magadról, hogy mit fogsz kezdeni az életeddel?
Egyetemi tanár leszek. 20. századi magyar irodalommal, vagy francia irodalommal fogok foglalkozni, ki fogok menni a Sorbonnra. Egy-két évet ott fogok tölteni, megtanulok végre franciául rendesen, mert hát nem tudtam, most sem tudok rendesen. És ott leszek egy darabig, és akkor vissza, akkor még a kollégiumból ösztöndíjak voltak.
Majdnem ki is mentem.
Ez volt a 49 volt az első, amikor már nem engedtek ki senkit. Akkor lecsukták itt a Gásolt, meg nem tudom kicsodát, és akkor ennek vége van. És hát majd én ezt Horváth Jánost még hallgattam, rettentően imponált nekem, épp az utolsó óráin. Ő volt az egyetlen magyar, aki úgy Isten igazából imponált. És rettentő konzervatívnak és reakciósnak tartottam, de hát egy nagy figura. Majd én leszek a marxista Horváth János. De olyan szinten, mint ő. Tehát valami ilyesmit képzelt akkor el az ember. Nem gondolt arra, hogy ilyen nincs, hogy marxista Horváth János, ez nem jön össze. És valami ilyen elképzelés.
És arra, hogy lapot szerkesz, könyveket adj ki, nem is gondoltál.
Nem, akkor az nem merült fel. Az nem volt. És hát még egy volt, aztán mikor kirúgták az embert, akkor behúzta a nyakát, és akkor az volt a probléma, hogy hát, hogy fogok megírni. Most visszakulog a kapámékhoz, akikkel től eljöttem, vagy hogy lesz ez? Luther azt mondta a kizárás után, az igazgató, lementem a szobájába, és azt mondta, hát magának nincs problémája, a rezervtárs meg a visszamegy a szüleihez. Hát mondom, furcsa tanácsot ad nekem, Luther Eftás, hát azért zárnak ki, mert nagypolgári származás vagyok, és akkor most menjek vissza a nagypolgári szüleim, ezzel nem értem ennek a logikáját, nem megyek vissza hozzájuk.
És ténylegesen nem mentél vissza hozzájuk? Mondjuk az alatt a másfél év alatt, amíg ötös kollégista voltál, milyen volt a kapcsolatod velük?
Nagyon gyeng, nagyon rossz. Anyám egyszer-kétszer behozott csomagot, mert hát éheztünk is, vagy majdnem éheztünk a kollégiumban, pénzem sem volt. Egyszer-kétszer úgy vasárnap eljöttem ide ebédelni, de úgy ritkán, és az is kicsit feszélyezett ebédelni. Apám meg volt sértve, hogy én nem mentem orvosnak, meg és elég tapintatlan volt, mindig rákérdezett, hogy jól döntöttél meg, ezért. Szóval nem hagyta magát megverni. Folyton vacakolt, és kellemetlen volt. Úgyhogy nem, bennem az föl sem merült, szóval inkább ilyen haltam volna, mint hogy visszajöjjek. És akkor volt, előbb beszéltem arról, hogy a kollégiumban volt egy ilyen összetartás, hogy a Vörösmarty téren találkoztam Simó Jenővel, aki ugyancsak ötös kollégista volt, de jóval fölöttem, olasz szakos volt, és nagy ember volt akkoriban. Mi van, tanár úr? Kirúgtak a kollégiumból. Miért? Nagypolgári származású vagyok, azt mondtam a Berlin elestére, hogy szar, és Dezső Gulya följelentette miatt, akinek mondtam, és Lukács, és elmondtam neki pontosan. Jaj, de jó, azt mondja, akkor jöjjön a Szikrához lektornak, én vagyok ott az irodalmi osztály vezetője. Az ott volt a Vörösmarty téren akkor a Goldberger házban. Kollégisták magázottak, azért mondom így a történetet, ez egy ilyen régi divat volt. Hát mondom, a párt kiadóhoz ezek után, ja igen, nyugodtan. És fölvettek ezek után, ott üresek voltak az íróasztalok, kellett az ember, és akkor 49 legvégén felvettek 1001 forint fizetéssel, annyi volt az első fizetésem. Ott dolgoztam, ott megtanultam a mesterségnek, hogy úgy mondjam, a technikáját. Nem olyan nagy ügy egyébként, tehát 3 hónap alatt meg lehet tanulni. Mi a különbség a Garmond és a Garamond között, és így tovább. Tehát a nyomdai dolgokat, hogy néz ki egy kiadónak, egy folyamat. Az igazgató az egy kellemetlen ember volt, Tamás Aladár, most halt meg nagyon idős korban, az kevés dolgunk volt vele, az egy ilyen régi munkásmozgalmi, rossz értelemben vett régi mozgalmi ember volt, de hát nagyon fölöttünk volt, úgyhogy nem nagyon találkoztunk. A kollégák közt csak kellemes ember volt, és hát ott ezzel foglalkozott az ember, hogy ezt megtanulta. Volt egy úgynevezett marxista lektorátus, én nem ott dolgoztam, annak Czóbel bácsi volt a vezetője. Ez egy ilyen alacsony, szélesvállú ember volt, aki Szovjetből jött haza, és ő mindent tudott, ami Marx-szal és Engels-szel kapcsolatban volt. Van egy ilyen kiadás, hogy MEGA, a Marx-Engels Gesamtausgabe, ez a rövidítése, és hát azt ő könyv nélkül tudta. Tehát az embernek volt egy idézete, hogy Marx azt mondta, hogy franciául, vagy oroszul, vagy mit tudom én, hogy akkor bement a Czóbel bácsihoz, és az azt mondta, hogy 17. kötet 423. oldal. És ez stimmelt is. Szóval egy ilyen talmudista volt, aki tudta egy ilyen biblia magyarázó. És hát nagy tekintélye volt ezért. És én egyszer bementem, másik emeleten volt. Mentem hozzá, kopogtam, nem volt bent, ő nem felelt, és akkor benyitottam, és ott fejen állt Czóbel a szoba közepén, pontosan az íróasztalon. És egy olyan tömzsi ember volt, kopasz, és ott állt fejen. És kicsit vártam, ő is várt egy darabig, és aztán leugrott is. Mondtam, hogy azért jöttem Czóbel eztás, hogy megkérdezem, hogy Marx hol mondta azt, hogy mindjárt lehúzta a kötetet, megmutatta, és akkor azt mondta, hát egy kicsit csodálkozik biztos érzeftárs, hogy én itt a fejen állok, de hát ez attól van, hogy maga valószínűleg nem tudja, hogy én a szovjetbeni koncentrációs táborban voltam 5 évig, és hát ott csak úgy lehetett életben maradni, hogy az ember folyton vigyázott a fizikumára, és hát ott ez volt, és akkor teljesen elképettem, hogy ott Czóbel egy koncentrációs táborban volt. És mondtam, tényleg egy koncentrációs táborban tetszett lenni? És mondta, hogy igen, méghozzá fönt északon, az északi sarkon, úgyhogy nem volt ott nagyon jó. De én töretlenül megmaradtam kommunistának, és látja most is a Marx Engels Gesamtausgabét csinál.
És hát a Marx állította nyilván a fejéről a talpára padot.
Őt. Na, hát ez volt. De hát ez csak egy apróság.
Könyvetre emlékszel?
Hogy?
Könyvetre emlékszel?
Emlékszem. Gottwald, Clement Gottwald válogatott beszédei például. Aztán Dzerzsinszki válogatott, nem tudom, micsodáig, aki a Csekkának voltam. Szóval nem a nagyon jó könyveket csináltam. Fordítanom is kellett. Marcel Kaschernek kiadtuk, aki francia pártnak, kommunista pártnak volt a vezetője, annak a cikkeit, azt én fordítottam már, nem tudom, a nevem rajta van, ne gondolom, igen. Aztán ilyesmi kell. De közben volt egy Nagy Lajos könyv is, meg szóval volt irodalom is néha. Tehát azért az sem volt egy semmi sem, csak fekete, vagy csak fehér. Ez nem tartott nagyon sokáig, mert aztán utána Simót kinevezték a szépirodalmi irodalmi vezetőjévé, vagy igazgatójává, már nem tudom, és akkor átvitt engem.
Rész Pállal beszélgetett Parti Nagy Lajos. A második rész hangzott el. A felvételt Gajdos Ferenc készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Az életinterjú felvétele 1993-ban készült, és utoljára 2005. szeptember 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelzőtáblának a jelentése, Vivian? Mi a helyes áthaladási sorrend?
Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.